Az oroszok a Spájzban vannak, tartja az örök becsű film idézet, amely azt hiszem, hogy a Tizedes és a többiek című alkotásban hangzott el, de nem így van, mert nem a Spájzban vannak, hanem a szervereink
ben. Is.
Miért a te Spájzodban
szerintem
vannak?
Szerintem mindenhol.
Nincs is Spájz már a magyar konyhákban.
Ha megnézed, szerintem. Hogy...
De szerver van a magyar háztartásban.
Egész EU szerte megugrott az orosz, és vélhetően orosz, ezt hozzá kell tenni, orosz, és vagy vélhetően orosz szabotás kísérletek száma, és ez így van egyébként Magyarországon is, magyar létesítmény rendszereibe férkőztek be hackerek, csak úgy, mint mondtam, Európa szerte több stratégiailag fontos rendszerbe, úgyhogy elég sokat lehetett erről olvasni, ezért hívtuk ide a stúdióba Bor Olivért, az EY kiberbiztonsági menedzserét. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Először is kisismeret terjesztéssel kezdjük, ugye vannak az államilag szervezett hacker csoportok, és vannak a saját szakára dolgozó, még oly céges jellegeket mutató hacker csoportok is. Mi a különbség a céljaikat illetően?
Jelentős különbség az lehet, hogy az állami motivációval, nevezzük egy állami motivációval, meg támogatottsággal rendelkező csoportoknál ott az a motiváló tényező, hogy az állam kéri. Mondjuk Oroszországban ezért ez jelentős, hogyha
és
az állam
nem
kér valamit, az nem jó dolog,
mert az jó, ha kiestek
egy ablakon, vagy valami ilyesmi történik. Ott tele vannak lóvéval. Tehát amiket az állam támogat, azokat a hacker csoportokat mindig úgy kell elképzelni, hogy a pénz, paripa, a fegyver nem számít. Az ideológiát meghatározza a politikai cél. A politikai cél meg egyértelmű az Oroszország politikai céljait nézve, és destabilizálni akarják az Európai Uniót, egyéb európai meg világi szövetségeket, és mindenfajta dolgot megtesznek a kibertérben is, amelyekkel ezek a szövetségek gyengíthetőek. Hogyha nem államilag támogatott hacker csoportról beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy bár ott is van pénz, mert nyilván innen-onnan összetudják maguknak kalapálni támadásokkal, hiszen óriási biznisz, a szervezett bűnözésnek az egyik legnagyobb bevételtermelő ága a kiberbűnözés, de ott inkább az ideológiai célokat kell elképzelni, tehát hogyha valakivel mondjuk nem értenek egyet, nézetbéli eltérések vannak, lehet vallási tekintet is, akkor bizony nekik az az eszközük, hogy megtámadják a bizonyos országokhoz tartozó infrastruktúrákat, és így fejezik ki a véleményüket. Ez lehet nagyjából a
hát meg van olyan, hogy is, ugye?
És mert van olyan, hogy is.
Egy kis pénz se jár rosszul egyébként, és azzal lehet finanszírozni a további ilyen támadásokat.
Sőt, olyan is van, hogy egyébként ugye a szaksajtóban ezt írják, hogy egyébként magán saját szakára dolgozó hacker csoportok kapnak állami megbízásokat is, cserébe hagyják őket a magánszektort lehúzni.
Ez ilyen szolgáltatásszerűen kell elképzelni, tehát ha nekem mondjuk kell internet, akkor felhívom a négy nagy internet szolgáltató közül valamelyiket, és adnak internetet. Ha nekem kell egy hacker támadás, akkor tudom, hogy kihez kell fordulnom, és pénzért meg tudom venni a hacker támadás, vagy például meg tudom venni a káros kódot, meg tudom venni a sérülékenységet, meg tudom venni mondjuk a social engineering támadás sokszorosát, és akkor azt akarom, hogy XY céget terheljenek meg úgy, akár egy túlterheléses támadással, aminek az előzménye mondjuk 50 milliónyi adathalászlevél. És akkor valahogyan csak bejutok. Ezek mind szolgáltatásként, mint a boltban a polcról levehetőek.
És erre is... már ilyen ez a service kifejezés
így van,
is?
Így van. Ez a service, igen.
A dark webben akkor erre előre fizetni bitcoinért nyilvánvalóan.
A kriptovalutát szeretik azért a kiberbűnözők, igen, kevésbé visszakereshető.
No, melyik a veszélyesebb? A hacker suliban azt tanultuk, hogy gyakorlatilag egy állam rászáll arra az időt, a pénzt, az energiát arra, hogy ő megtámad mondjuk egy bizonyos céget, ott nagyon-nagyon kevés az esély, pont abból fakadóan, amit mondtál, hogy pénz, paripa, fegyver, idő, emberi erőforrás minden rendelkezésre áll, azt nagyon nehéz kivédeni.
Az borzasztóan nehéz kivédeni. Ezeket a csoportokat amúgy APT csoportoknak hívjuk rendszeresen, vagy leggyakrabban inkább ez azt jelenti, hogy ezek az APT csoportok, ezek olyan fejlett képességekkel rendelkeznek, és olyan jól tudnak támadni, nagyon sokáig észrevétlenek tudnak maradni a rendszerekben. És igazából ez a legveszélyesebb dolog. Nem is az effektíve a támadás ténye, hogy engem megtámadtak, hanem mondjuk adott esetben egy hacker csoport mióta motoszkál bent a rendszereimben, mióta van bent a Spájzban. Csak a lekvárdézsmálta meg, vagy a mogyoróhoz is hozzáfért, és a zöldséget is megette.
Vagy már bentül a nappalimban feltett lábbal sörözve.
És arra megyek az, hogy nézze a Netflixet. Igen. Tehát,
mondjuk
ez
akkor
a lényeges.
Szerintem egyébként egészen pontos dolgokat. A szabotás akciók egyébként nem feltétlenül csak a kibertérre vonatkoznak, tehát konkrétan voltak gyújtogatási esetek, vagy ez a kalapácsos támadás is, a többi. többi, amiről már azonosították azt, hogy a letartóztatottaknak valamiféle orosz hírszerzési szála van. De hogyha a kibertéret nézzük, és itt szűkebb pátriánkat Magyarországot, akkor itt az van, hogy ez a Szektor 16 nevű csoport, amiről alapvetően szó van a magyar ipari létesítmények ellen, bejutottak egy geotermikus termelőrendszerbe, júliusban egy hűtő-fűtő szellőztető rendszerbe, a hónap közepén pedig beférkőztek egy távfűtési rendszerbe, és hát lényegében itt bármit tudnak csinálni, és gondoljunk bele akkor, hogy az ipari infrastruktúrába, hogyha így elkezdenek mászkálni, akkor mi a következő? Le lehet kapcsolni valamit, ugye?
És, hogy és most akkor zavar
meg nem annyira veszélyes, igen, hogy mondjuk egy távfűtési rendszert lekapcsolna, de hát igen, de mi van mikor? Akkor, hogyha
mondjuk nyáron annyira nem parad, de télen azért az gázat tud lenni.
Jó, csak az mondjuk hogy is mondja, egy lakosság szempontjából bosszantó, de hogyha mondjuk egy ipari létesítménynek rongálod meg ezeket a rendszereit, és kritikus infrastruktúráról van szó, akkor azért elég komoly dolgok történhetnek.
Igen, ez a specialitás ennek a csoportnak, nagyjából éveleje óta lehet látni a kibertérben az ő mozorgásokat, akkor jelentek meg aktívabban a kibertérben. Nem csak Európában vannak jelen, hanem az Amerikai Egyesült Államok ellen is folyamatosan követnek el ilyen inkriminált bűncselekményeket, de Hollandia is már megtanulta, meg Belgium is, hogy mi a Szektor 16-nak az istene, és igazából februártól kezdődően meg még publikálják is, hogy miről is van folyamatosan szó, tehát a Telegram csatornájukon meg nyílt közleményeket is kiadnak ezzel kapcsolatosan. Most éppen azt állítják, hogy ők befejezték a támadást például Magyarországon, aztán majd meglátjuk. Nem erre
az
mutat
a gyanús, ami nem gyanús, ne felejtjük egy másik filmes klasszikust, igen.
Igen, úgyhogy most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ők nem voltak olyan jellemző aktorai eddig a kibertérnek, amiről mint Anonymous, tehát róluk azért tudva levő, hogy mikor és mit csinálnak. Ők jellemzően most a Szektor 16 nevű csapat, vélhetően, ahogy mondtátok, Oroszországhoz köthető. Még nem sikerült kideríteni, hogy most államilag támogatott hacker csoportról van szó, de inkább arra mutatnak a jelek, hogy nem. De lehet, hogy ilyen hibrid modellben működnek, hogy mégis fogadnak el pénzeket. Nem tudjuk még teljes egészében a motivációjukat, viszont kifejezetten kritikus infrastruktúrákat és ipari rendszereket támadnak. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis ezek az ipari rendszerek, tehát mindenki IT-ról beszél, mindenki az IT-nak a kiberbiztonságáról beszél, de az ipari rendszereknek, az OT-knak a kiberbiztonságáról, az Operational Technology biztonságáról nagyon kevés szó esik. Bár most Európai Unióhoz mindig rommá szabályozza saját magát, és van ez a NIS 2 irányelv, ott már kifejezetten kitérnek az OT kiberbiztonságára is, mert nagyjából egy olyan, hát 15-20 évvel le van maradva az OT kiberbiztonsága, az IT kiberbiztonsága szempontjából.
Mert az a kérdés, hogy itt az merül fel, hogy nagyon nehéz legtöbbször ezeket a rendszereket teljesen megbevédeni és megreformálni, mert elindult valamikor egy kiépítés, és ezek egymásra épülnek ezek a layerek, és a régi cuccok olyanok, amikről
nagyon
már
nehéz kivenni egy elemet belőle.
Nehéz kivenni az alsó kártyát, és összeomlik a
pontosan
többi, és ezekben meg egyértelműen már publikált sérülékenység. Valak lehet tudni, hogy annak a chipnek mi a hibája.
Azt azért ne felejtsük el megjegyezni, hogy ez nem trehányság. Tehát nem azért, azért, mert ez egy megbízható rendszer, több évtizede működik, nem volt kék halál, nem kellett újraindítani, bevált.
Igen, a megbízhatóság, meg a másik nagyon fontos, hogy az ő kockázatmenedzsmentjükbe, egy ilyen mondjuk gyártósornak a kockázatmenedzsmentjébe sokkal fontosabb a termelés. Mm. Az, hogy az üzletmenet folytonossága megmaradjon. Ne szakadjon meg az előállítása a bárminek is, mondjuk egy olajfinomítónak a működése, vagy egy gázkitermelő ipari rendszernek a működése.
Tehát, hogy már arra menjen be az operátor, hogy frissít a rendszer, áll az egész.
Mondjuk egy napig. És igen, akkor egy napig, oké, vannak gáztartalékok Magyarországon, de azért azokat nagyon könnyen meg lehet pumpálni, 2-3 nap alatt elfogyunk, ha arról van szó. És itt a kockázat menedzsmentnek az arányosságában hátrébb helyeződik a biztonsági faktor.
De akkor
faktor
mit lehet tenni? Mert ez viszont egy óriási kockázat, mert azt mondjuk,
látni,
hátrább,
hogy ez nem jó így.
Hátrább helyezzük ezt az egész dolgot, de hogyha meg beüt ez a hacker csoport, és azt mondja, akkor most lelövök mindent, akkor lehet, hogy nem egy napra áll az egész rendszer, igen, hanem hetekre akár.
Ez nagyon érdekes, mert a üzletmenet folytonosságnak, meg a helyreállítási tárnak, azoknak ugye frissülnie kéne. Tehát minden cégnek én azt gondolom, hogy meg kell próbálnia törekedni a leggyorsabb visszaállásra. Egy ipari rendszernek a visszaállása, mondjuk 3-4 óra is szerintem borzasztó nagy károkat tud okozni. Mi mondjuk egy back-office rendszernek, tehát hogy az IT-ban mondjuk egy back-office rendszernek, ami a HR-adatokat tartalmazza,
meg a béradatokat,
azt talán annyira nem gáz, hogyha 3 óráig megáll, igen. Ott akár még egy napot is el lehet viselni, de ez már az ipari környezetben nem ilyen evidens, de sok sok helyen még ezek a szabályozó szintű adminisztratív védelmi pontok sem jelennek meg, mert ennyire nem érdekli az OT-t igazából a kiberbiztonság. Ott teljesen úgy kell elképzelni, hogy ott a mérnökök meg a technikusok foglalkoznak igazából ezekkel a rendszerekkel, és lehet, hogy már 10 éve nem támogatott operációs rendszer fut a háttérben, viszont az működik. Ne nyúljunk hozzá, mert tök jó, mert működik.
Ugye az amerikai hadseregről híresült el, hogy XP-t használ, Windows XP-t, ami nevetséges, de hát ugye ők kapnak frissítéseket nyilván a Microsoftért, ha fizetnek érte. Mit lehet
tenni? Bocsánat, visszatérnék még olyan... ide az ipari rendszerekhez, mert a NATO jelentésben, amit citált például egy Reuters cikk, meg az Economist cikke, azt mondták, hogy Európa infrastruktúrája előregedett, és ez egyik probléma az évtizedes alulfinanszírozás. Tehát konkrétan tényleg az a helyzet, hogy nem szántak rá pénzt, és ezeket a rendszereket, oké, egyrészt nem hanyagságból, de hát alulfinanszírozottságból, hát ezt azért ideje lenne ezen változtatni.
Meg a pénz segíte, tehát hogy a technológiát lehet-e biztonságosabbá tenni, mert van-e olyan számítógépes zseni, aki azt mondja, hogy egy Windows 95-ös programra ő ír egy kiberbiztonsági védőrendszert mondjuk.
Az a rossz hírem, hogy sokkal triviálisabb dolgokról van szó. Na. Tehát például nem is arról van szó, hogy lecseréljük-e a kevésbé jó tűzfalunkat, vagy végpontvédelmi rendszerünket jobbra. Mert nincs. Mert adott esetben nincsenek ilyen védelmi megoldások. A legtöbb helyen azt lehet látni, tisztelt a kivételnek, hogy ezeket a dolgokat, ezeket az vezérlő rendszereket, ezeket mondjuk úgy kiengedik az internetre, úgy kiteszik publikussá, hogy egy minimális kereséssel bárki elérheti, láthatja ezeket a nyilvános IP címeket, lehet, hogy csatlakoz, nem foglalkoztak vele, nem védik tűzfallal, nincsen végpontvédelmi rendszer,
és mondjuk a kereső robotok addig mennek, amíg megállt, nem parancsolnak.
Nincs jelszó sok helyen. Vagy ha van, akkor a klasszikus 4 csillag, vagy 1-2-3-4, és nem viccelek.
Admin,
mert azt megérzi a Feri, a Józsi, meg a Gyuri, és ha váltják egymást a műszakban, nem kell 3-at kitalálni.
Most
nem bántásként mondom ezeket,
Csak... Mi se bántásból, mert hogy ennek megvan a logikája, ahogy elmondtad, hogy miért csinálják így, ahogy csinálják, de mi lehet a megoldás? Akkor lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogy ezek a nagyvállalatok összefognak, és egy másik orosz hacker csoportot felbérelnek arra, hogy lője ki azt a hacker csoportot.
Szemért, így van. Ezt látjuk amúgy az orosz-ukrán háború kitörése óta, hogy a hacker csoportok lövik egymást. Ez egy nagyon érdekes jelenség, egy másik beszélgetés szintén megérne. Én nem hiszem, hogy ez egy jó irány lenne. Sokkal inkább a békésebb megoldás felé kéne menni, biztonságot kell építeni. Tehát a kiberbiztonságra kell áldozni az OT rendszerek tekintetében is, és igen, ehhez pénz kell, idő kell, megfelelő szakemberek kellenek. Végeznek már Magyarországon is OT evangelizációt.
Hogy ebből mindegyik megvan. Tehát mindegyik megvan, amit mondtál. Van szakember,
igen.
Van pénz egyébként, csak hát ugye oda
de megállok kéne... akkor egy napra. És ezt a gondolkodást, ezt értem. A mindsetet kell, hogy igen, lehet, hogy akkor most be kell vállalni annak a gyárnak, hogy 2 napig nem működik, most csak mondtam valamit, de lehet, hogy 1 hétig. Igen, lehet, hogy ki fog esni, nem tudom én, x 10 millió forint, majd behozod, viszont biztonságosabbá teszed a rendszeredet. A kiberbiztonság az egy olyan dolog, meg a kibervédelem, hogy amíg nem érezte saját bőrén senki sem, vagy valaki, akkor addig azt fogja mondani, hogy ez engem nem érdekel. Úgy sem érhet engem baj, engem nem fognak megtámadni.
Itt van egy távfőszolgáltató, ott ül bent a menedzsment, most miért gondolta volna bárki, hogy az ő rendszerükbe orosz hekkerek? Mit keresnek a mi rendszerünkbe orosz hekkerek? Ez egy gyakran tetten érhető dolog. Ez nagyon sok pénz?
Én azt gondolom, hogy okozhatnak olyan kárt, ami már jelentős tud lenni. Nem hiszem, hogy ők a pénzre utaznak, tehát pénzt nem is szipkáztak, kertszen ipari rendszerekről van szó. Itt tényleg a destabilizáció, a fennforgásnak a keltése, meg kicsit az, hogy megmutatom, hogy mi létezünk. Mi itt vagyunk, számoljatok velünk, ilyet is tudunk csinálni, bár nagyon fontos, hogy nagyon nem voltak ám szofisztikált támadások, tehát nem arról van szó, hogy pár hekkel csávó összeült.
Ez egyébként ijesztő, mert akkor nem tudjuk, hogy ha szofisztikáltan csinálni, igen, meg hogy milyen rendszerekben
vannak. Hát azokat nem vettük még észre, mondjuk így.
Hát erről van szó. Ez a kiberbiztonság egyik lényege, hogy mikor veszed észre, hogy támadásod.
De nyilván azokat publikálják, amik hát hogyha kisebb rűzik onnan őket, most egy távhőrendszerből, na boom, meg tudtuk csinálni, bent vagyunk egy ilyen kritikus rendszerben, oké, de nyilván ha mondjuk egy nagy magyar banknak a rendszerében vannak benne 3 éve, azt nem, és gyakorlatilag bármelyik ATM-hez hozzáférnek, azt nem fogják publikálni. hanem majd, hogyha kér valamit Moszkva, akkor majd, majd lelövik.
Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog amúgy, mert tényleg teljesen új szereplője a kibertérnek ez a csoportosulás, és kritikus infrastruktúrák ellen, meg ilyen ipari vezérlőrendszerek, meg ipari rendszerek ellen elkövetett ilyen sorozatos támadásra, amiről tudunk, nem nagyon volt szó meg ismeretünk az elmúlt évek során, és ugye ezt saját bőrünkön tapasztaltuk, mert Magyarországot is érintette ez a támadás. Kíváncsi vagyok, hogy erre hogy fognak majd reagálni. Tényleg ez a NIS2-es irányelv az ilyen szempontból üdvözlendő, nem old meg abszolút semmit sem. Tehát az, hogy van szabályozásunk, az nem oldja meg a helyzetet, nem lesz emiatt sokkal jobb az OT rendszerünknek a biztonsága, viszont a figyelmet az fel lehet erre hívni, illetve majd annyit fog érni, hogy a felügyeleti hatóság mennyire fogja komolyan venni ezeknek a védelmi intézkedéseknek a betartatását.
Minden szabály
annyit ér. Így van, pontosan.
Hát akkor folytassuk szerintem majd a legközelebb azzal, amit említettél, hogy az orosz-ukrán kibercsatározásokat akkor meg tudjuk vizsgálni majd egy kicsit. Hát jó lenne, hogyha tényleg a pénz és a paripa erre menne. Szerintem most az Európai Unió is komolyan észrevette ezt a helyzetet ezekkel a jelentésekkel. El lehet olvasni egyébként, hogyha bejut valaki, hogy orosz szabotás, kibervédelem, kiberbiztonság, mit okoznak ezek a támadások. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Bor Olivérrel beszélgettünk, az EY kiberbiztonsági menedzserével.